Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Csanádi Lajos, gazdakörő elnöke, köszöntöm szeretettel, szia!
Jó napot kívánok, én is tiszteletre köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon különleges kísérletben vagyunk, most látjuk is egymást, a Zoom alkalmazáson keresztül beszélgetünk Lajossal, és hát el kell mondjam, hogy nagyon nagy sikerű volt az elmúlt adásunk, amelyben kertészkedési tippeket adtál, egyrészt ugye kiskertben, teraszon, vagy éppen terasz nélküli balkonládás panellakásban. Nyilván eltaláltuk, hogy nagyon sokan vágynak most ki a szabadba, és szeretnének élettel foglalkozni a halál helyett. Neked voltak egy visszajelzéseid?
Így van, örülök én is, hogy ilyen sokan hallgatták, és hogy remélem talán pár el is kezdtek kérdezkedni ennek a műsornak a hatására. A mai műsort egy történettel szeretném kezdeni, amely azt gondolom, hogy érdekes lehet a tanulságos is lehet a többek. A kertészkedők számára. A múlt héten történt a történet, felhívott egy 30 év fölötti fiatalember, hogy menjek ki és nézzem a kertjét, mert vannak meg itt gondjai, és szeretne tanácsot kérni tőlem. Ezt a kertet úgy képzeljük el, hogy egy négy emeletes, négy szintes lakás harmadik emeletének kétszobás lakásába, ott, ahol még terasz sincs, ott történik a kertészkedés, ablakpárkányokon cserepek, virágládák, és egy ablakában egy asztalon szintén cserepek, virágládák vannak, és ebben paprika, paradicsom, saláta, zeller és egymás növények vannak elvetve. A fiatalembernek a problémája az uborkájával volt, amely uborka egy cserépben fejlődik, hozzá van kötve egy zsineg, amely egyik vége a cseréphez van kötve, a másik vége a függönykarnishoz. A zsinegen szépen fut az uborka, ez körülbelül, amikor kint voltam, egy 40-50 cm hosszúságú futás volt a növény által, rengeteg virág volt rajta, és voltak rajta egy másfél centiméteres kis uborkák is már, és a problémája a fiatalembernek az volt, hogy az alsó levelén megjelentek ilyen sárgázöldek foltok, amelyek foltok egy gombatexsére utalnak. Én azt javasoltam a fiatalembernek, hogy ollóval vágjuk le az alsó levelét, és innentől kezdve a probléma megszűnik, és reméljük, hogy a betegség ezáltal meg fog állni, és nem fog tovább terjedni, és a növény a megmaradt leveleivel tudja nevelni a termését.
Ez fantasztikus sikertörténet. Teljesen le vagyok nyűgözve, hogy milyen csodálatos is tud lenni az élet és az akarat, és hogy mennyire nem csak a külső körülmények határozzák meg az életünket, hanem bizony az, hogy eldöntünk valamit, és az Úristen adja a napfényt, a vizet tudjuk adni. Hát ez fantasztikus történet.
Ez történetet szeretném hozzátenni még, hogy két dolgot láttam a fiatalembernél, ami fontos volt számomra, és azt gondolom, hogy követendő is lehet a kérdések számára. Egyik az, hogy a fiatalember naplót vezet a kertészkedésről, amely naplóban ugye leírja a vetésidőt, a kelésidőt, a virágzás idejét, ami szerintem fontos lehet a kertészkedő számára. A másik dolog pedig az, hogy a heti beosztásban minden héten kinevezett egy-két öntözési napot, ami azt jelenti, hogy azokon csak azon a napokon fog öntözni a növényét. Ez szerintem meg azért lehet fontos, mert az ember ugye várja a növény kikelését, kikel a növény, elkezd feljönni, és sok olyan növény van, amely a fejlődése nem olyan eleinte nem olyan gyors, és lassan fejlődik a növény, és mivel lassan fejlődik, az ember megunja a várakozást, és el fogja felejteni, és nem fogja öntözni a növényeket. Ezért, ha egy ilyen napot kinevezünk, vagy kettőt talán, akkor lehet, hogy könnyebben eszébe jut az embernek az öntözés.
Ez szintén nagyon dicséretes. Én magam nem vagyok ennyire rendszerezett, de ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Viszont türelmetlen vagyok, és nálam mondjuk inkább az jellemző, hogy agyon locsolnám, hogy hát, ha gyorsabban nő, ami gondolom szintén nem jó.
Tehát öntözéssel kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy a túlöntözéssel jó, mert a növény, hogyha a föld tetején csillog a víz és sok a víz a növénynek, akkor a növény nem kap elég levegőt, mert levegőre is szüksége van a fejlődéséhez. Ezáltal sok olyan növény van, amely a túlzott öntözés hatására ki is tud tudni.
Nagyon-nagyon megdicsérjük a fiatalembert ezúton is, és reméljük, hogy sok követője lesz, mert hogy az élet, amely most körülvehet bennünket, hiszen a tavasz mindenütt ott van, úgy látszik azokban a lakásokban is be tud költözni, amelyek alapvetően nem feltétlenül első látásra, kertészkedésre alkalmasak. Beszélgető partnerem továbbra is Csanádi Lajos, a gazdakör elnöke, aki kertészkedési tippekkel lát el bennünket, hiszen beköszöntött a tavasz, minden tele van élettel, úgyhogy hajrá! Várjuk a tanácsaidat, folytatjuk hamarosan, zene után hallgatóink pedig maradjanak velünk és figyeljenek!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Csanádi Lajossal, a gazdakör elnökével. Kertészkedési tippekről beszéltél néhány héttel ezelőtt. Na mesélj nekünk, tele vagyunk kíváncsisággal, hiszen itt a tavasz dandárjában milyen tanácsai, tippeid vannak?
Így van. Remélem, aki hallgatta a elmúlt műsort, annak ugye akkor elmondtam ugye a magvetéssel kapcsolatban a gondolatokat és a teendőket. A mai műsorban a palántálásra fogunk beszélni. Ugye most következik az időszak, amikor a növénypalántákat megneveltük otthon, vagy pedig megvettük a palántákat, vagy beszerettük valahonnan a szomszédból, vagy egy más helyről, akkor lassan elő kell készíteni talajt a palántázásnak. A palántázás ideje arrébb van még kicsit, mert április végén, május elején fogunk palántázni, mert akkor megfelelő talajhőmérséklet erre. Viszont most elő kell készíteni, a talajt már most el lehet készíteni a palántázásra. Az azt jelenti, hogy meg kell nézni a kártevőket, szintén van egy talajlapú kártevő, ezzel védekeznünk kell a külterületeken, a kertekbe és az átkertekbe. És hogyha van, akkor védekeznünk kell, nem, akkor pedig megfelelő módon lazítani kell, és gyomtalanítani kell a területeket, hogy amikor jön majd a palánta és megveszik a palántát, akkor megfelelő mélységben el tudjuk ültetni a palántákat, ugyanis a palántázás mélysége lényegesen mélyebb, mint a vetés mélysége, és ezért ugye a növénytalajt úgy kell előkészítenünk, hogy a talaj a vetési mélységben puha legyen, tehát egy 10-12 centiméter legalább föl kell fújtanunk a talajt, hogy el tudjuk ültetni belőle majd a palántát.
Nagyon sokan megjegyezték egyébként a magoknak az ültetési mélységét, mert nagyon egyszerű, hogy 10-szerese a magnak a mélység. Itt meg ugye mondtad, hogy legalább egy 10 centire. Az egész talajt fel kell puhítani, fordítani kell, vagy éppen csak azon a sávon, amelybe ültetni akarunk?
Hát én azt gondolom, hogy kertészkedik, és már régebb volt, hogy csinálja a kertbe, vagy zárt kertbe a kertészkedést. Ugye a nagy valószínűséggel ősszel már talajt felfordította, tehát fő volt az itt a talajt. Most már csak el kell munkálni, ugye valami eszközzel. De aki most fogja felfordítani a talajt, mert ugye nem volt rá őszéde, és nem csinálta meg, az egy ásonyomot kell, ugye, egy ásonyomra kell a talajt felazítani. Utána szépen el kell gerebével munkálni, és várni kell ugye az esőt, meg várni kell, hogy ott igazából a talaj már kialakuljon. Aki meg össze csinálta meg az ásást, annak egy mélyebb gerebédést kell végezni ahhoz, hogy a talaj megfelelő mélységben föl legyen. A vetési mélységet szintén könnyű megjegyezni a palántánál is, ugyanis a palántát valamilyen szinten előtte valaki megnevelte ugye, vagy tápkockáskor a palántát adott a vettünk, vagy pedig szálas palántát, és lehet látni a palánta szárának a színéből, meddig volt a föld alatt. Tehát igazából ezt határozza meg minden esetben az ültetési mélység.
Közben szöget ütött a fejembe, hogy nézzük meg, hogy vannak-e talajkártevők, hát hogy lehet ezt megnézni?
A legegyszerűbb módszer az, hogy az ember kimegy a kertjébe, fog egy ásót a vállára tesz, és a kert legalább 8-10 pontján csinál egy ásónyomot, és azt a kert földet, amit kifett egy ásónyom földet, és szitával átszitálja, nem egy egyszerű dolog, ugye, átszitálja, amelyik a föld átmegy, és a kártevő valószínűleg, ha van benne, akkor fönt fog vannak szita tetején. Egy fém szita vagy műanyag szita is lehet, sokfajta variáció van benne.
Tehát akkor egy ásónyomnyi az azt jelenti, hogy azért kicsit nagyobb mennyiséget, nem egyetlen egy.
De kertbe körülbelül 8-10 ásónyomot kell kiszedni, egyenként át kell szitálni, és ha nincsen benne egyikbe se kártevő, akkor nagy valószínűséggel a kert többi részében sincs, ugye, mert hogyha van egy kertünk, és ebből 8-10 pontból veszünk fel különböző pontokból egy mintát, ez nagyjából, hogy átlagot ki fog adni, és ha nincs benne kártevő, akkor a nagy valószínűség a többi kertőbbi részében sincs. Ha viszont van benne kártevő, akkor el kell végezni a talajfertőtlenítést.
Az hogyan?
Erre különböző szerek állnak rendelkezésre, amit talán vannak a boltokban, a gazdaboltokban. Ugye eddig arról vegyszerekről nem nagyon volt szó. Én azt gondolom, továbbiakban is azt szeretném hangsúlyozni, és azt szeretném elmondani, hogy a növényvédőszerek fantázia neveikkel vannak ellátva. Ezeket a neveket én nem fogom mondani itt senkinek sem, meg, hogy milyen vegyszert használjon. Ha valakinek problémája van a gombákkal, kártevőkkel, gyomírtással, akkor két lehetősége van. El tud menni a gazdaboltba, és megkérdezi a gazdaboltostól, hogy mit lehet kapni, milyen vegyszert. A másik variáció, megveszi a zöld könyvet, ugye ez egy ilyen vegyszerzőkönyv, ami ki tudja olvasni a kártételnek a nagyságából, abból, hogy milyen vegyszert használjon. És még egy lehetőség van, ugye egy harmadik, ami modern lehetőség. Internetre felmegy valaki, megnézi a növény termesztés technológiáját, annak a növénynek, és abból le tudja szűrni, hogy milyen tüzetei vannak. A neveket azért nem akarok említeni, a vegyszerek neveit, mert minden évben változik, folyamatosan változik, és nem tudok ebben naprakészek lenni. Hát a gazdabolt ugye minden esetben megmondani mindenki.
Tehát akkor a palántát április végén, május elején, amikor már a talaj megfelelő, addig készítsük elő, ha szükséges, fertőtlenítsük. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Csanádi Lajossal, a gazdakör elnökével. Feltétlen maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem továbbra is Csanádi Lajos, a gazdakör elnöke. Kertészkedési tippeket kaptunk tőle. No, halljuk tovább.
Így van, megbeszéljük a palántázási teendőket. Az, hogy ki milyen palántát fog ültetni, és milyen palántát fog a kertébe tenni. A múltkor beszéltünk erre ugye a faj és a fajta kérdésről. Én akkor is azt javasoltam a vetőmag kérdésben is, hogy mindenki saját maga döntse, hogy mit szeretne enni, mit szeretne fogyasztani, és olyan növényt termesszen a kertjébe, amit a szívesen elfogyaszt, és szívesen elfogyaszt az egész család. Áttérve egy másik munkafolyamatra, ugye megbeszéltük a palántálást, az előző műsorban beszéltünk a magvetésről, lassan, ha valaki elvetette a magokat tavasszal, lassan a magok ki fognak kelni, és ki fognak kelni kis növénykék. Ezeket bizony ápolni, gondozni kell még pedig abból a szempontból, hogy nagyon sok gyom is fog kikelni nagy valószínűséggel, ilyen a meleg jó idő, és ki fognak kelni gyomnövények és a kultúrnövények mellett. Ugye ez egyszerű feladatnak tűnik, ki kell szedni a gyomnövényt a kultúrnövényből, ez nem egy ilyen bonyolult feladatnak tűnik úgy első hallásra, viszont azt tudni kell, hogy melyik a kultúrnövény és melyik a gyomnövény. Na most ugye ebben nem egy egyszerű megoldás, mert ha kikelnek a gyomnövények, kikelnek a kultúrnövények által egyszerre kelnek ki, és mindenkettőnek két kis levélkéje van, ebből nehéz megállapítani most, hogy a gyomnövény, a kultúrnövény. Erre vannak különböző módszerek, ami alapján lehet segítséget találni. Első módszer az, hogyha valaki kelveti a magot, ugye beszéltünk erről, akkor egy kis jelzőkaróval vagy jelzőbotta jelzi, hol van a növénynek a sora, vagy hol vannak a tövek, hol vannak lehelyezve, mert utána látni fogja a sorát, és látni fogja ebben a sorba az egyforma növények a kultúrnövények, és a mellette a növények lehetnek a gyomnövény. Ez se teljesen biztos még ugye, mert közben a sorba kellett, hogy gyomnövény is kellett a kultúrnövény közé, és nem, mert a levele is egyforma, hasonlít egymásra. Ami még egy fontos dolog lehet, ha valaki ismeri a növényeknek a növénytani besorolását, ott kétfajta növényen találkozunk, alapvetően a nyugatermőknél. Vannak az egycikű és van a kétcikű növények. Ez azért fontos, hogy gyomlálás szempontjából, mert ha nekem van egy kétcikű kultúrnövényem, például egy petrezselyem, vagy egy sárgaréba, vagy egy borsó, annak ugye a jellemzője az, hogy kibújik a növény a földből, kettő ciklevél le fog kibújni, és két kis levélké van mindjárt, amikor a növény megindul feljönni. Ezzel szemben vannak az egycikű növények, amelyek egy ciklevélre bújnak ki, és ezeket ugye meg lehet különböztetni a ciklevél alapján egy pici korban már, hogy egycikű vagy kétcikű, és el lehet dönteni, hogy a kultúrnövényem egycikű vagy kétcikű, ugye mind a kettő lehet, a gyomnövényem egycikű vagy kétcikű, és ez is egy kizárólag lehet ugye a gyomi gyomlálásnál. Nagyon fontos ugye azt is tudni, hogy mennyi a sor és milyen tőtávolságra vetettük a növényt, ebből ez is egy támpont lehet a gyomlálás során.
Azért hirtelen nekem egy bibliai történet jutott eszembe, a magvető, hát teljesen szó szerint tulajdonképpen a valóságban is ez történik, mint abban a példázatban, hogy ugye jó helyre kell vetni, elő kell készíteni a talajt, bizony nagyon nagy gondossággal kell gazolni, mert hogy nehogy véletlen az eredeti növényt csapjuk ki, a gazat nevelgessük. Azért ez nem egyszerű történet, na de hát ettől kihívás.
Így van, azért mondtam ezeket az alapokat el, mert aki most kezdje a kérdészkedni, akár a benne virágcserékben, akár a teraszon, akár a kertekben. Így, hogyha elvette szépen a növényét, és volt, aki mesélt a jártnál, hogy elvetette a hagymát, ugye elvetette a paprikát, és elkezdte kelni a növénynek, és nem tudta most, hogy ez hagyma, vagy éppen ez gyomnövény, nem tudta eldönteni, és nem is olyan könnyű ezeket eldönteni, mert amikor pici levele van neki, ez nagyon nehéz ezt a növényt kitalálni. De azt gondolom, ezekkel a módszerekkel talán rá lehet jönni erre, és igazából, hogyha valaki utána jár ennek, akkor tudni fogja és tudja követni a gyomlálást.
Egyébként nagyon nagy gond, hogyha engedjük kicsit nagyobbra megnőni, amikor már könnyebb megkülönböztetni őket egymástól?
Én azt gondolom, hogy ha túlengedjük nőni a gyomnövényt a kultúrnövényhez képest, vagy abban együtt nő, akkor elszívhatja a tápanyagot, elszívja a vizet, és a gyomnövények általában mindig gyorsabban nőnek, mint a kultúrnövények, és le fogja árnyékolni a növényeinket, és elviszi tőle mindent, még a napfényt is. Tehát igazából én sarkja növény fog feljönni, és ezért javaslom, hogy mindig, hogy amikor a növények kisorolnak, és szépen kibújik a sora annak a növénynek, ami el van vett a magról, akkor meg kell kezdeni a gyomlálást és a gyomírtást.
Ott elakadtam egyedül, hogy az egyszikű növény, annak egy levele lesz, amikor kibújik a földből, onnan fogjuk tudni.
Mondták, gondoljunk be, mondok erre példát, például egyszikű növények a fűfélék, a gombonafélék, a hagyma is egyszikű, de egycikű növények kukorica is. Tehát amikor elvetünk egy egycikű növényt magról, például hagymát elvetjük, vagy elvetjük a kukoricát, vagy elvetjük a fűmagot, amikor kibújik a földbe, egyetlen levélke bújik ki, vagy hegyes levélke bújik ki, hegyes vége van, az egycikű növény. Amikor a kétcikű növény kibújik, például a borsó kibújik, ugye, amikor kijön a földtől és meződő a levele neki, abban a pillanatban már kettő kis levélkéje van, jobbra és balra, vagy két irányban van a két levélkéje, és ebből látszik mindjárt kétcikű, de meg lehet állapítani ezt a dolgot még a gyökeréről is, ha kihúzunk egy növényt. Az egycikű növénynek boltos gyökere van, tehát nincs főgyökérrendszere, a kétcikű növénynek pedig főgyökérrendszere van, és oldalága a gyökerei vannak.
szerintem, aki ezt az adást hallgatta, ne tántán gyerek, egészen biztos tudni fogja, hogy akkor hogy lehet megkülönböztetni az egycikű és a kétcikű növényeket. Köszönjük az adást, az időnk lejárt, és várunk hamarosan vissza, hiszen az elvetett növények hamarosan szárba fognak szökkenni, úgyhogy újabb tanácsokra lesz szükségünk. Köszönjük, hogy velünk tartottál.
Én is köszönöm szépen, és mindenkinek jó kertészkedést kívánok.